Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és a telefonvonal túlsó végén Bata Jakab Zsófia, Magyar Divat és Design Ügynökség vezetője. Üdvözlöm, jó napot kívánok, köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll itt telefonon keresztül is.
Üdvözlök mindenkit!
Az ősz kiemelten fontos és hangsúlyos időszak a divat és a design világában. Külföldön is erre az időszakra esnek a nagy divatházak bemutatói. Ekkor vannak az úgynevezett divathetek, ezek a úgynevezett fashion week-ek, például Milánóban és Párizsban, csak hogy a két legjelentősebbet vagy legrangosabbat említsük. De hát itthon is meglehetősen sűrű a naptár, bár mindebbe azért igencsak belerajzolt az elmúlt hetekben is a koronavírus járvány, de hát azért szeptember közepétől kezdve, amikor is ugye itt Budapesten zajlott a Central European Fashion Week, egészen a mostani napokig a Budapest Design Week, illetve éppen a mai naptól a 360 Design Budapest programsorozat, szóval sűrű a naptár ezekben az időszakokban, koronavírus járvány ellenére is.
Ez így van, nagyon, nagyon sűrű volt eddig szerencsére az őszi időszakunk, úgyhogy megpróbált legnagyobb lehetőséget biztosítani a divattervezők, valamint a dizájnerek számára is, hogy ebben a nehéz helyzetben, meg ebben a megváltozott helyzetben is megfelelő láthatóságot tudjunk számukra biztosítani. Ezért ugyanárt gondolva, de megszerveztük a Budapest Central European Fashion Week-et, és a mai nappal elindul a 360 Design Budapest is.
Ez a sűrű eseménynaptár egyébként azért azt is jelzi, vagy jelezheti, hogy Budapest igenis ott van a nemzetközi design, illetve a nemzetközi divatvilág térképén?
Hát mindenképpen az volt a célunk, hogy ezen a térképen fennmaradjunk, mert az elmúlt időszakban, tehát a korábbi években már szép helyet sikerült elérnünk ezen a bizonyos divat és dizájn térképen, és az volt az egyik fő célunk, hogy ezt a helyet tudjuk tartani, és folyamatosan kommunikáljunk a tervezőinkről, és eljutassuk a megfelelő helyre, a nemzetközi médiába, influencereknek, bájereknek az információt, hogy ennek a helyzetnek ellenére is ugyanúgy készülnek az új kollekciók, és érdemes Magyarországra, Budapestre figyelni.
A design és a divat egyébként szorosan, és mondhatjuk, hogy szervesen összekapcsolódik. Ugye az ügynökségen belül is külön divíziója van a divatnak és a dizájnnak, de hát mégiscsak egy ügynökségen belül van mindkettő.
Igen, a kreatív szektornak egy jó nagy részét egyébként az ügynökségünk munkája lefedi, és azért is van két divízió, a divat és a design. A design divízióban kifejezetten a formatervezőkkel foglalkozunk, többségében itt lehet gondolni az asztal, akár lámpa, szék, tehát minden, ami formatervezés, és a divat szektorunk, tehát a divat területen, pedig minden, ami a ruhával kapcsolatos. Viszont azt szeretném kiemelni, hogy itt arra kell gondolni, hogy nem csak a tervezőkkel foglalkozunk, tehát egy négy pilléres stratégia mentén építettük fel az ügynökségünket. Ez azt jelenti, hogy mind a két területünk, mind a két divíziónknak központi feladata az oktatásfejlesztéssel foglalkozni, a gyártói stabilizáció elérésével foglalkozni, nemzetközi piacra lépés segítésében, valamint azt, hogy a magyar közönségnek számára is bemutassuk azt, hogy milyen tervezőink vannak mind a divat, mind a design oldalon. És egyébként ezek a programok, amiket az imént említett is már lezajlott, valamit éppen kezdődik, ezek minden olyan programok, amik ezeknek a négy pillérnek a kiszolgálását segíti.
Ja, már a Magyar Divat és Design Ügynökség feladataira vagy tevékenységi köréről beszélünk, azért tegyük hozzá, hogy ugye meglehetősen fiatal intézményről van szó, ugye 2,5-3 éves múltra tekinthet vissza. Meg lehet már azért vonni ennek a mérlegét, ennek a 2,5-3 esztendőnek?
Hát pontosan kicsivel több mint két éve alakult az ügynökségünk 2018. augusztusában. Nagyon sok mindennel foglalkozunk most már, igazából ez, amit említettem, ez a négy pillér mentén való működés. Most már azt tudom mondani, hogy mind a két területen, mind a négy pillérnek megfelelően vannak programjaink, és azt gondolom, hogy ez ilyen rövid idő alatt, ennyi rengeteg program mellett ez egy szép teljesítmény, viszont nyilván egy nehéz időszakban vagyunk most, és a legnagyobb fókusznak jelen időszakban az arról kell vennie a hangsúlynak, hogy segítsük a tervezőket mind a divat, mind a dizájn oldalán, valamint a gyártóinkat is, hogy ezt az időszakot túléljék, és ezt lehetőségként tekintsenek erre az időszakra, és egy újra rendeződő pozícióban, vagy egy újra rendeződés időszakában jó pozíciót tudjanak elérni.
Nyilván nagyon fontos feladat és tevékenység a nemzetközi piacra lépést segíteni a magyar tervezők számára, és nyilván ilyenkor, amikor ugye nemzetközi piacra lépésről van szó, akkor nyilván nem a pályakezdőkre, vagy az induló tehetségekre kell gondolni, bár a divat és dizájn ügynökségnél erre is vannak programok, de akiket már ugye különböző külföldi divathetekre lehet vinni, hát azok nyilván már valamilyen módon bevezetett vagy ismert márkák. És azért is hozom ezt szóba, mert éppen szeptember végén zajlott a milánói divathét. Hát ez talán a divatvilág, mondhatjuk, a legrangosabb eseménye. És ha jól láttam, akkor 5 magyar márka és 5 magyar tervező mutatkozott be, és kifejezetten egy mentor program keretében, ugyanakkor korábban már itt bemutatkozott, és azóta már még fajsúlyosabbá lett, magyar márkák is bemutatták a kollekciójukat. Tehát akkor itt azért egy kicsit együtt van a mentorálás, illetve a márkák hangsúlyos képviselete is ezeken a divatheteken.
Igen, egyébként ezt nagyon jól összefoglalt, ez elengedhetetlen. Tehát a nemzetközi piacra lépés egy teljesen más, vagy teljesen más hozzáállást igényel a márkáktól, ugyanis ez nem csak arról szól, hogy bemutatkoznak a márkák, hanem egy hihetetlen komoly felkészülést is igényel tőlük, és ezért hoztuk létre a nemzetközi mentoring programunkat, amit szerencsére egy nagyon elismert és nagyon hosszú múltra visszatekintő intézménnyel tudtuk megtenni, ez a Camera Nazionale della Moda Italiana. Egyébként ez a szervezet az, aki a Milan Fashion Week-et szervezi, és most már 60 éve működik, és ők lettek 2018. augusztusában a mi szakmai partnerünk, 3 éves stratégiai partnerséget írtunk alá, és ezen az együttműködés, vagy ennek az együttműködés keretén belül elindítottuk a nemzetközi mentor programunkat. Ennek az egyik legfőbb célja az, hogy felkészítsük a márkákat arra, hogy a nemzetközi piacon megállják a helyüket, hiszen ez egy nagyon, nagyon komoly és nagyon nagy verseny helyzetben lévő megmérettetés ilyenkor, ugyanis valóban ez az egyik legkomolyabb nemzetközi divathét, ahol ilyenkor a bájerek, a sajtó, a stylistok, az influencerek legnagyobb része erre a helyszínre koncentrál, és keresi az újdonságot, a friss márkákat, és ennek a megjelenésnek nagyon komoly jelentősége van, és arra a márkáknak fel kell készülni. Úgyhogy ebben az időszakban is, valamint az előző nemzetközi mentorprogramoknál is felkészítettük a márkákat arra, hogy mi vár rájuk, minden kérdésre, ami felmerülhet ebben a néhány napban, arra tudjanak válaszolni. Úgyhogy egy nagyon komoly egyeztetés előzte meg a mostani szeptemberi jelenlétet is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak a Camera Nazionale della Moda által biztosított mentorok, nemzetközi mentorok, általában több mint 20 éves nemzetközi tapasztalattal, és ők foglalkoznak a márkákkal workshopok keretében, one-to-one meetingek keretében, de mondjuk az előző csapatnak arra is volt lehetősége még a koronavírus előtti időszakban, hogy elutazzanak Olaszországba, gyárlátogatásokon vegyenek részt, megismerkedjenek a textilgyárakkal, kialakítsanak saját kapcsolati hálót, amivel utána a program után is tudnak érvényesülni, és tudják használni ezeket a kapcsolati hálókat. Úgyhogy ennek egy óriási jelentősége van, hogy ezt nem csak úgy tesszük meg, hogy kimegyünk és ott vagyunk, hanem van egy nagyon erős szakmai támogatói hátterünk is a Camera Nazionale della Moda kíséretében.
Ez azért is fontos, gondolom, amit említett, mert hogyha azt mondjuk, hogy divat, akkor hát azért Franciaország mellett, vagy talán Franciaország előtt azért mégiscsak Olaszország jut elsőként eszünkbe. De azért az jutott eszembe, vagy azon gondolkoztam, hogy vajon miért érdeke az olasz divatkamarának felkarolni, patronálni, segíteni magyar tervezőket. Keresik ők is a különleges, sajátos stílusjegyeket, amit akár éppen Közép-Kelet-Európában fedezhetnek fel?
Abszolút, igen, ez egy nagyon fontos célja a Camera Nazionale della Modának, hogy minél színesebb, minél változatosabb legyen a repertoár, akit bemutatnak. Ugyanis itt nem arról van szó, hogy ők, mint Milan Fashion Week, az olaszokat helyezik előtérbe, hanem ilyenkor nagyon sok országból érkeznek ide márkák, hiszen ez az a terület, ahol amire figyel ilyenkor a divat szakma a világ összes pontjáról. Tehát ilyenkor nem is arról van szó, hogy mi az európai piac vagy az olasz piacot tűztük volna ki célul, hanem ilyenkor nagyon sok ázsiai, amerikai, valamint egyéb nemzetközi bájerek, vagy az Európai Unión belül különböző országból érkeznek ide szakemberek, és nézik az újdonságot, a friss tervezőket, és ilyenkor adják le a nagy B2B, tehát a nagykereskedelmi rendeléseiket a következő időszakra a nagy divatházak is.
Tehát akkor ez üzletileg is fontos lehet?
Ez kizárólag, nem csak kizárólag, bocsánat, ezt azért javítanám, üzletileg nagyon fontos, kommunikáció szempontjából nagyon fontos, valamint abból a szempontból is, hogy itthonra is a stabilizációjuk a márkáknak azért ez segíti, ez a jelenlét.
És gondolom, akár visszajelzések tekintetében azért az sem mellékes, hogy ilyenkor, ahogy olvasni lehet erről, ott ülnek ezeken a divatheteken az első sorokban mondjuk a Vogue, az Elle, szóval a nagy magazinok képviselői is.
Igen, erre óriási hangsúlyt fektetünk egyébként, hogy ezeken a divatbemutatókon, még például a mostani helyzetben is, amikor sokkal kevesebben tudtak részt venni a divatbemutató Milánóban, ezek a magazinok képviselői ott legyenek. Most is például a szeptemberi bemutatón ott volt a Vogue Itáliának az újságírója, a Now Fashionnek, a Vogue Japannak is ott volt az újságírója, de a sorok között ült Sara Maino, aki a Vogue Talent, a Young Talentnek a képviselője is, például ő is többször és több márkánkról is posztolt.
Tehát akkor vannak visszajelzések is már, amik
nagyon sok visszajelzésünk van. Egyébként közel 50 megjelenésünk volt nemzetközi médiában, ami egy gyönyörű szám egy ilyen időszakban.
Azt olvastam a tudósításokban, hogy most itt szeptemberben Milánóban az említett 5 tervező mellett, amit itt a bevezetőben mondtunk, ugye bemutatták a kollekcióikat olyan márkák is, amelyek korábban már itt voltak és bemutatkoztak a Milan Fashion Week-en. És ezek már azért talán ezek, például az Abodi vagy az Elysian olyan márkák, amelyek már nem csak itthon, de talán már külföldön is jól csengő neveik, vagy jól csengő márkák, de hát mondhatnánk más márkákat is, ugye a Nubut, a Nanuskát, vagy a Tomcsányit. Ez azért hosszú és rögös, göröngyös út Budapesttől a milánói kifutóig? Ebben sok munka van?
Igen, ebben rengeteg munka van. Alapvetően azt kell ilyenkor tenni, hogy nagyon fontos, hogyha valaki eldönti azt, hogy nemzetközi szintéren szeretne érvényesülni, akkor a folyamatos konzisztens jelenlét az elengedhetetlen. A mi programunkban például a márkák 3 szezonon keresztül tudnak részt venni a Milan Fashion Week-en, és folyamatos támogatást kapnak a Camera Nacional della Modának a mentoraitól. Tehát ez nincs olyan, hogy most akkor bemutattak és vége a támogatásuknak, hanem már most újra elkezdődtek a one-to-one meetingek, levonjuk a tanulságokat, vagy levonjuk a következtetéseket, megbeszéljük a visszajelzéseket a márkákkal, a mentorokkal közösen, és ez egy folyamatos egyeztetés mind a márkák, mind a mentorok részéről. Egyébként, ahogy említette, igen, itt alapvetően 2 programsorozat van a Milano Fashion Week alatt, ami érvényesülni tudnak a magyar tervezőink. Az egyik az állandó kiállításunk, a Budapest Szeretternyő márka alatt tudnak egy héten keresztül folyamatosan kiállítani a márkáink. Ez azt jelenti, hogy egy héten keresztül a Camera Nacional della Modának a Fashion Hub márkitján belül van egy installációnk, ahova bárki az érdeklődők, a szakmai érdeklődők közül be tud jönni, és meg tudja nézni a magyar márkákat az olasz márkák mellett. És ezen kívül van most már egy fix időpontunk, ami most már azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 3 évben egy fix időponttá vált a Milan Fashion Week hivatalos schedule-jében. Ez a pénteki nap, amikor viszont egy kollektív fashion show keretén belül mutatkoznak be a márkák, és ilyenkor mindig egyeztetünk a Camera Nacional della Moda a mentoraival, hogy ők hogy látják, hogy kik tudnak bemutatni, és arra a döntésre jutottunk, hogy a korábbi éveken, akik nyertek a Bayer Awards-on, ez egy nagyon elismert díj a Milan Fashion Week alatt, hiszen ilyenkor a bájerek, akik a nagykereskedőket képviselik, ők tudnak szavazni a legnagyobb potenciállal bíró friss fiatal márkák tekintetében, akik bemutatkoznak a Milan Fashion Week-en. És ezt a díjat az elmúlt néhány évben elnyerte az Elysian, az Abodé, valamint a Cukovi, és úgy döntöttünk közösen a Camera Nacional de la Moda mentoraival, hogy őnekik is biztosítunk lehetőséget, hogy a Collective Fashion Show-n a friss új csapat mellett még bemutatkozhassanak, vagy bemutassák az új kollekciójukat.
Ja, említettük ezt a rögös és nehéz utat, de hát egyébként is azért a divat világában egészen érdekes utak és történetek vannak. Például az imént említett Elysian esetében olvastam azt, hogy az Elysian tervezője, Bódis Boglárka, közgazdászként diplomázott, és dolgozott is szorgalmasan éveken át az államigazgatásban, aztán egyszer csak megnyert egy nemzetközi fehérnemű pályázatot, és kezdődött valami egészen más, valami egészen izgalmas a kreatív iparágban. Szóval valahogy egyfajta tehetségkutatás is fontos lehet a divat világában, vagy mondjuk fellelni, hogy hol is rejtőzik egy izgalmas, kreatív tehetség. Ez is lehet például az önök ügynökségének a feladata, vagy a horizontjába beleférhet?
Igen, egyébként foglalkozunk is a fiatal tehetségek felkutatásával, de több ilyen márka van, mint az Elysian példája szerencsére, akik úgy döntenek időközben, hogy pályát választanak, ismerünk olyan márkát, aki a jogi pályát hagyta ott, és inkább tervezői pályára lépett, úgyhogy nagyon sok ilyen érdekes életút van a tervezők életében, és valóban nagyon fontos feladata az ügynökségünknek azt is felkutassuk a jövő tehetségeit, ezért például a Budapest Central European Fashion Week-en belül, mert az eddigi minden évben kapott szerepet a young talenteknek a bemutatkozó lehetőségét, ilyenkor a fiatal, szinte épp hogy végzett diplomás tervezőkre kell gondolni, akik bemutatkozhatnak a Budapest Central European Fashion Week-en, viszont ebben az évben úgy döntöttünk, hogy indítunk számukra egy mentoring programot, ami az első lépése a további mentoring programjaikra való bejutásnak, tehát hogy nagyon fontosnak látjuk azt, hogy az oktatási rendszerben jelenleg hihetetlen tehetséges tervezők jönnek ki a piacra, viszont még szükség van némi támogatásra az üzleti világba, hogy érvényesüljenek, hogy vezessék a márkájukat, akár pénzügyi segítségre is, most itt inkább a lexikális tudás, vagy arra gondolok. Tehát, hogy olyan tudást adjunk, egy hidat képezzünk az oktatás és a piacra lépés között, ami utána a jövőben segíti őket, hogy sikeres márka váljon belőlük. Úgyhogy ezt most idén szeptemberben annak a néhány márkának, akik bemutatkozhattak a Young Talent szekcióba, elkezdünk számukra egy 6 hónapos mentoring programot biztosítani, ahol különböző témákat fognak a mentorokkal feldolgozni, hazai szakemberekkel, itt arra kell gondolni, mondjuk a kommunikáció, a branding, az üzleti tervezés, és néhány ilyen témakört fognak feldolgozni 6 hónapon keresztül.
Ja, Milánó, Olaszország, de egyfajta iránytű a divat világában, vagy a divat térképén, és hát egyúttal a kivételes nagy márkák, márkanevek hazája is. Vajon el lehet jutni ezek közelébe, egyáltalán célkitűzés lehet ez? Nyilván itt már óriási pénzekről van szó, és nem csak a márkák ruhadarabjainak az árcéduláin szerepelnek ezek az óriási összegek, hanem a mögöttes gépezetben is. Tehát cél lehet az, hogy oda eljuttatni magyar tervezőket, vagy annak a küszöbéig eljuttatni magyar tervezőket?
Alapvetően ez a nemzetközi piacra lépés, ez egy nagyon költséges történet. Tehát igen, ahogy mondjuk, nem arra kell gondolni, hogy egy ruhadarabban az árcetli mit mutat, hanem itt ez egy óriási iparág, ami mögötte van. Itt, ha gondolunk például a hazai iparágra, akkor egyébként ezt sokan nem is tudják, de hogy ez egyik legnagyobb foglalkoztatottságú iparágról beszélünk. Itt azt jelenti, hogy 900 000 ember dolgozik jelenleg itthon hazánkban ebben az iparágban, és közel 12 000-re tehető annak a KKV-k száma, akik a divat dizájniparban dolgoznak. Tehát ez egy óriási iparág, amit felőle, és nyilván ez a nemzetközi szinteken, főleg Olaszországban még nagyobb számokról beszélhetünk. Nagyon fontos a megfelelő tőke ennek a szektornak, és mondjuk van, hál' Istennek, már olyan márkánk itthon is, aki nagyon jó például jó szolgál a következő generáció számára, úgyis a Nanuskát, hogyha nézzük, az elmúlt néhány évben hihetetlen nagy sikereket ért el, viszont azt is, az is köztudott, hogy, hogy ezt azért egy komolyabb tőkebevonással tudta elérni, és egyébként erre nemzetközi szinten is vannak példák, hogy, hogy mekkora tőkeigényre van szüksége a márkáknak.
Éppen a milánói divathét kapcsán olvastam egy interjút egy szakértővel, aki valahogy úgy fogalmazott, hogy tulajdonképpen olyan klasszikus, ikonikus brendet, mint ami mondjuk a Gucci, a Fendi, a Prada, akik azért ugye az 1910-es, 1920-as években indultak útnak, szóval ilyen klasszikus, ikonikus brendet építeni ma már szinte lehetetlen. Ön hogyan látja ezt?
Hát ez biztos, hogy, hogy a tradícióval rendelkező márkák építése az, az egy nagyon nagy kulcsfontosságú ezekben a területekben, és azért azt sem szabad elfelejteni, hogy most említett azok olyan márkák, akik a, olyan országokban származnak, aki nagyjából az teljes divatvilág 80%-át adja, tehát hogy egy olyan területről beszélünk, aminek nagyon komoly tradíciója van a divat szempontjából, viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon valaha szintén volt egy virágzás ennek az iparágnak, aminek még mindig van szerencsére néhány olyan gyára, olyan márkája, ami még több 20-30 éve már működik, és erre óriási hangsúlyt kell fektetni, hogy ezeket megőrizzük, és megfelelő kommunikációt biztosítsunk számukra, a bemutassuk a magyar közönség számára, hogy a nemzetközi márkáknak van komoly magyar versenytársa, csak erre fel kell hívni a figyelmet, és egyébként az ügynökségünknek ez is az egyik fő célkitűzése, hogy mind a magyar közönség, mind mondjuk a hazánkba érkező turisták számára megmutassuk azt, hogy hazánkban milyen sok jó márka van, akár olyan is, ami már több 20-30 éve van a piacon.
És azért ne feledkezzünk meg talán arról sem, hogy persze itt vannak ezek a márkák, amelyek ugye egyre ismertebbek és talán népszerűbbek lesznek itthon is és a határokon túl külföldön is, de hát nagyon sok olyan vállalkozás van az ön által is említett KKV szektorban is, akik például nagyon minőségi munkát végezve, de bérmunkában dolgoznak, de például olyan nagy cégeknek, mint a Nina Ricci vagy az Yves Saint Laurent. Tehát ők is azért fontos szereplői ennek az iparágnak, gondolom.
Hát nagyon fontos szereplői ennek az iparágnak, és egyébként erre konkrét számot is tudok önnek hozni, hogy ez jelenleg az iparágból származó bevételek 80%-át ezek a gyárak adják, tehát hogy nagyon-nagyon komoly szerepük van ezeknek a hazai gyáraknak abban, hogy a divatipar működik, és nem csak itt van, hanem hogy nemzetközi szintén is ilyen kapcsolati hálóval rendelkezünk, és egyébként
ez, és az ügynökségük egyébként rájuk is figyel, vagy ők is azért fókuszban vannak?
Igen, egyébként most indítjuk el számukra és a gyártókra a mentoring programot, valamint a mostani őszi időszak egyik legnagyobb híre, hogy az ITM-mel közösen kidolgozunk éppen egy támogatási rendszert, ami egy 10 milliárdos támogatási rendszer lesz, fejlesztési támogatás, és annak nem titkolt szándéka, hogy a gyártói szektort is kiemelt szektorra emeljük ebben az időszakban. Arról azt kell tudni, hogy ahogy a koronavírus elkezdődött itthon, akkor mi egyből felmértük azt, hogy az iparági szereplők körében, hogy nekik milyen támogatásra lenne szükségük, milyen segítségre lenne szükségük, valamint ők hogy látják a jelenlegi helyzetet, milyen hónapig bírják fenntartani a megszokott működésüket. És természetesen az egyik legtöbb válasz arra érkezett, hogy pénzügyi támogatásra lenne szükségük, és ezzel alapján mi nagyon sok javaslatot megfogalmaztunk a gazdaság újraindításáért felelős aktív csoport számára, és szerencsére a javaslataink következtében már a koronyári időszakban kiemelt szektorra lett nyilvánítva a kreatív ipar, és ennek a második lépcsőfoka az volt, hogy az ITM-mel közösen elkezdtünk kidolgozni egy 10 milliárdos fejlesztési támogatási csomagot. Ennek hamarosan a részleteiről fogunk tájékoztatást adni, de előre láthatólag egyébként 5-150 millió forint között tudnak pályázni kifejezetten fejlesztést előtérbe helyező gyárak, márkák vagy céget.
Bata Jakab Zsufi, a Magyar Divat és Dizájn Ügynökség vezetője a vendégünk ma itt az arénában. Divatról, dizájniparról beszélgettünk, és az jutott eszembe, hogy nyilván a divat, maga a divat mindig is változik. Hát új trendek, új színek, új stílusok, új fazonok jönnek. A tavaly előtti, meg szépen, ahogy mondani szoktuk, ugye kimegy a divatból. De vajon akár most a koronavírus járvány alatt illetve azt követően majd, hogyha egy kicsit megpróbálunk erőle gondolkodni, akkor azért változik, átalakul a divattal kapcsolatos gondolkodásunk is, tehát máshogy és más szempontok szerint vásárolunk, és a ruházati ipar is másként dolgozik most, illetve majd a következő években vélhetően, mint korábban?
Rengeteg tanulmány készült egyébként a mostani időszakban erre vonatkozóan, hogy hogy fog átalakulni az iparág, és vajon a trendek, vajon a fogyasztói szokások miként fognak változni, és erre egyértelműen az a válasz, hogy biztosan át fog alakulni, tehát a mennyiségi fogyasztás inkább a minőségi fogyasztás irányába fog eltolódni, sokkal nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a márkák erre a bizonyos tűzönlesztet, ami trendtől, szezontól független ruhadarabok elkészítésére, és több divathez bejelentette, hogy a 6-8 évi kollekció mennyiséget le fogja csökkenteni, sokkal kisebbre visszatérnek a 2-4 kollekciógyártásra, ami azt jelenti, hogy ez a nagyon a fast fashion trendet követő működés, ez át fog alakulni, és egyébként van egy hangzatos szó nyilván, amit már jó pár éve hallunk, ez a fenntarthatóság. Ez egyébként ebben a helyzetben még nagyobb hangsúlyt kapott a divat világában, hiszen itt az az egyik fontos cél, hogy ne folyamatosan vásároljunk, majd dobjuk el a ruhákat, hanem vegyünk néhány darabot, ami minőségi, ami meghatározó darabja a ruhatárunknak, és azt egészítsük ki néhány darabbal, de hogy ne arra törekedjünk, hogy minél többet vásárolunk. Úgyhogy ez a trend egyébként abszolút látszik, hogy változni fog.
Tehát akkor a vásárlói tudatosság is vélhetően erősödni fog?
Egyértelműen ez a tendencia várható, hogy sokkal tudatosabbak lesznek a fogyasztók, de ez már akár az e-commerce, tehát a digitális vásárlásonál is látjuk, hogy sokkal tudatosabbak a vásárlók, sokkal többet tudnak egy márkáról, termékkínálatról, és sokkal fontosabb az, hogy átláthatóbbak legyenek ezek a márkák, és ne verjék át a fogyasztókat, hiszen nem tudják most már úgy megvezetni, hiszen mindenki az internet világában, a social felületeken, a kereskedelmi oldalakon nézi a legújabb trendet.
Ez az átalakulás vajon azt is jelentheti, hogy a kisebb, akár szinte kézműves jellegű gyártóhelyek is nagyobb szerephez jutnak, vagy hát nagyobb szerephez jutnak mondjuk a nagyüzemi tömegtermeléssel szemben. Az jutott éppen eszembe, ugye Olaszországot annyiszor emlegettük, és annyit beszéltünk a beszélgetés első felében Olaszországról. Olaszországban ennek nagyon komoly hagyománya van. Hát, hogyha az ember Nápolyban, Nápoly környékén, vagy Szicíliában jár, akkor látja, hogy nagyon sok hát úgymond kézműves műhely, a kézzel varrott ingeknek, a kézzel varrott zakóknak, öltönyöknek, ez egy komoly hagyománya van. Persze ez a kézi munka nyilván az árakban is megmutatkozik, de talán ez a manufakturális módszer a nagyüzemi gyártással szemben is megerősödhet, vagy egyre nagyobb teret kaphat?
Valószínűsítően igen, tehát ennek egy fontos szerepe lesz a következő időszakban, és egyébként az említett országban az is érdekes nagyon, hogy erre az állam, tehát az olasz állam nagyon komoly erőforrásokat allokált annak idején itt a 2016-2018-as időszakban erre a Made in Italy mozgalomra hanem figyelemfelhívás egyébként az olasz állam 520 millió eurót biztosított, ami egy nagyon komoly összeg. Tehát az, hogy mi Magyarország, meg a környező országok, vagy bármelyik ország úgy gondol Olaszországra, hogy a legjobb minőség, vagy ez a Made in Italy-nek a jelentősége, emögött nagyon komoly mozgalom van.
Valahogy a trend azért az, hogy tömegáruban, tömegtermelésben Dél-Kelet-Ázsia és Kína az erős, az azért vélhetően megmarad, bár hát ugye a luxusmárkák is előszeretettel gyártottak vagy gyártatnak ebben a régióban.
Hát ez alapvetően úgy néz ki, hogy át fog rendeződni a következő időszakban, hiszen a koronavírusnál az első legnagyobb probléma az volt, hogy ezek az ellátási láncok megszakadtak, hiszen valóban nagyon sok márka gyártatott Ázsiában, és ahogy betört a vírus a világba, főleg az ázsiai országokba, ugye lezártak, ezáltal leálltak a gyárak működése, az anyagbeszállítás akadozott, úgyhogy az egyik trend, ami várható a következő időszakban, az az, hogy csökkennek az ellátási láncoknak, vagy rövidülnek az ellátási láncok. Az európai gyártás sokkal nagyobb hangsúlyt fog kapni, és a külföldnek való kitettség is sokkal alacsonyabbra kell prognosztizálni. Egyébként, amit készítettünk kutatást az első időszakban, abból kijött nagyon szépen, hogy a válaszadók 45%-a szenvedett hiányt olyan alapanyagból, amelynek a behozatala a vírus miatt korlátozott országokba esett. És ez is mutatja azt, hogy ezt a fajta kitettséget meg kell szüntetni a következő időszakban. Úgyhogy, de ugyanezt már korábban prognosztizálta például a McKinsey egyik 2018-as tanulmánya, ami az ázsiai gyártásból való visszaszervezése hívja fel a figyelmet, hogy a termelés közeledre szervezése mennyire fontos abban, hogy ne legyen ilyen kitettsége bármilyen helyzetben az országoknak.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy igen sűrű most a naptár a magyarországi divat és design területén. Ugye túl vagyunk már a Budapest Central European Fashion Week-en, és ahogy a bevezetőben is már elhangzott, ugye tart a Budapest Design Week, illetve ehhez kapcsolódóan, ugye ha jól tudom, akkor ehhez kapcsolódik a 360 Design Budapest. Mit is jelent ez a program?
Igen, hát a Magyar Divat és Dizájn Ügynökség, mint koordinatív szervezet már az indulása óta, vagy az indulásunk óta már arra törekedtünk, hogy olyan együttműködési lehetőségeket találjunk más hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, ami átfogó iparági fejlesztést tud biztosítani, és fontosnak tartjuk azt, hogy olyan szervezetekkel kössünk együttműködési lehetőségeket, akiknek szintén nagyon fontos a formatervezők, a gyártók, valamint a forgalmazók közötti információcsere, és immár a harmadik alkalommal, tehát harmadik éve csatlakozunk a Design Week, a Budapest Design Week csapatához egy-egy programmal, és most idén szakmai partnerként egy háromnapos rendezvény sorozattal készülünk a Design Week-en belül, a 360 Design Budapesttel, ami e hét csütörtökén indul, és egészen vasárnapig várjuk az érdeklődőket helyszínre.
A design mennyiben kap szerepet, mennyire hangsúlyos a mindennapjainkban? Ön ezt hogy látja, amikor mondjuk tárgyakat vagy akár bútort választunk mondjuk a lakásunkba?
Alapvetően azért ez egy olyan tendencia, amit szeretnek az emberek kiválasztani, csak arra kell nekünk felhívni a figyelmet, hogy van alternatíva a nagy nemzetközi márkáknak hazai piacon is, és egyébként ez is az egyik célja, hogy ebben a megváltozott gazdasági környezetben intenzívebb láthatóságot biztosítsunk a formatervezők számára, valamint felhívjuk arra a figyelmet a fogyasztói oldalon, hogy érdemes megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak, és sokkal tudatosabban választani hazai tervező dizájn termékeit. Úgyhogy a kiállításunknak egy része kifejezetten erre is irányul, hogy bemutassuk a most kortárs formatervezőknek a darabjait, ami abszolút beleillik a mai trendek világába, és lehet a lakásunknak bármikor egy része.
És olyan van ma már Magyarországon egy tudatos vásárlói rétege is a dizájnipari termékeknek, akár a hazai dizájnipari termékeknek?
Ez szépen változik egyébként az évek során, és ilyen rendezvényekkel, mint a Design Hét általánosságban elmondva, plusz az emberül megszervezett 360 Design Budapest, ez mind arra ösztönzi és felhívja figyelmet a tervezőkre, hogy még tudatosabbak legyünk. Én azt gondolom, hogy van már egy tendencia, de ezt erősíteni kell, és azért is fontos az, hogy mondjuk egy ilyen helyzetre is felhívjuk rájuk a figyelmet, hogy még jobban eljusson az információ azokhoz az emberekhez, akik erre nyitottak.
Beszéltünk arról, hogy a Magyar Divat és Dizájn Ügynökség készített egy kérdőíves felmérést, hogy miként élték meg a járványhelyzetet az iparág szereplői, és készült is egy javaslatcsomag, aminek már több eleme azért formálódik, illetve már vannak konkrét számok is, ahogy elhangzott az iparág szereplőinek a támogatására. Vajon most, mert ugye akkor a tavaszi időszakban, amikor ez a kérdőíves felmérés is szondázta a vállalkozásokat, fogyasztásokat, akkor azért nagyon sok minden szinte teljesen leállt a fogyasztásból, nyilván gyorsan kikerültek a ruházati termékek, sőt, hát akkor ugye a boltok, maguk a boltok is zártak. Most vajon a második hullámnál mi lehet a helyzet? Vannak visszajelzések az iparág szereplőitől?
Hát érdekes a helyzet, ugyanis vannak pozitív és negatív irányba is eltolódások, tehát vannak olyan cégek, akik a túlérésért küzdenek, de vannak olyan cégek is, akik ennek pont az ellenkezője történik, és megnövekedett a munkájuk. Egyébként ez inkább a kisebb számot teszi ki, viszont erre, hogy pontosabb számokat tudjunk adni, szükséges egy újabb felmérést tenni, de nekünk azért folyamatos kapcsolatunk van a gyárakkal és tervezőkkel is, úgyhogy itt kapunk visszajelzést. A helyzet pozitív egyelőre nem lett, de pont azért szervezünk ilyen programokat, mint a 360 Design Budapest, vagy akár a mentor programjaink, hogy ebben a nehéz időszakban is segítséget nyújtsunk. Valamint a kérdő egyik nagyon fontos eleme volt azon kívül, hogy egyébként pénzügyi támogatásra lenne szükségük, az, hogy információra is lenne szükségük, hogy újra gondolják a működésüket. Ugyanis az első pillanattól kiderült, hogy új stratégiát kell készíteni szinte minden cégnek ahhoz, hogy ezt az időszakot átviselje, és ezért indítottuk el a New View podcast sorozatunkat még a nyári időszakban, ahol azokat a témákat, amit megjelöltek a kérdőívekben, mint az 20 podcastban bemutattuk, feldolgoztuk szakemberekkel, minden egyes témához megtaláltuk a megfelelő szakembert, de bevontunk néhány külföldi szakembert is, és ezt a mai napig egyébként a YouTube csatornánkon visszahallgatható, akit érdekel. Itt mind a pénzügyi tervezés, a kommunikációnak az újragondolása, a social világban való boldogulás, tehát hogy nagyon sok témát dolgozunk fel. Itt például van egy podcast felvétele a Kárló Kápászának, aki a Kamara Nacionaldel a Módának az elnöke, de van egy McKinsey-s senior partnerrel is beszélgetés, aki az olasz McKinsey cégnek a képviselője, és ő foglalkozik kifejezetten a divatvilág változásával, tehát érdemes ebbe belehallgatni, hogy segítsük az újratervezési időszakot.
Mindemellett úgy tudom, hogy elindul egy startup program is, tehát már ötletfázisban támogatást kaphatnak tervezők, alkotók. Szeptember végéig lehetett erre jelentkezni. Látszanak már ötletek, kreatív megoldások? Egyáltalán hogyan is néz ki ez a program?
Ezt a HVD Startup programot a tavalyi évben indítottuk el, egy pilot projektként indult, de annyira sikeres volt, hogy úgy döntöttünk, hogy az idei évben is a Startup Campusszal közösen, valamint a High Ventures-szel közösen megszervezzük ezt a programot. A tavalyi évben egyébként már sikerült és olyan csapatot választanunk a demo díján, aki megkapta a 15 millió forintos kezdő támogatást. Itt arra kell gondolni, hogy itt tényleg az ötletfázist várjuk, tehát hogy olyan gondolatok, olyan ötleteket hozzanak a mind a tervezők, mind a szakemberek, akik ami valahogy a technológia és a divat és a dizájn összefonódásában jön létre. Amit eddig lehet tudni, most ugye lezárult a jelentkezés, még a kiválasztás folyamatosan zajlik, de rekord számú jelentkezőről beszélhetünk, ugyanis több mint 60 jelentkező csapat van jelenleg, akiből ki fogjuk választani azt a néhány csapatot, aki utána egy 10 alkalmas online képzésen tud részt venni. A Startup Campus mentoraival, valamint iparági szereplőkkel készíti őket fel majd a demodére, ahol már be fognak mutatkozni a High Ventures, valamint a szakmai szereplők előtt, és ez a demodé, ez arról fog szólni, hogy néhány percben be kell mutatni ezt az ötletet, és az arra alkalmas csapat a végén meg fogja kapni a 15 millió forint kezdő befektetési ajánlatot. Ez a tavalyi évben egyébként ezt az Alpha Verba Technology nyerte meg, akik egy olyan csapat, akik olyan technológiát álmodtak meg, ami a Bádiban egy kifejezetten technológia segítségével a menstruációs fájdalmakat enyhíti a viselőjének. Úgyhogy egy nagyon érdekes ötlettel álltak elő, de például a tavalyi évben az egyik csapat esetén úgy döntöttünk, hogy ugyan a pénzügyi befektetést nem kapta meg, de automatikusan bekerült a HFDH-nak a következő magyar mentoring csapatába, ez a Filament csapata, aki egyébként most már el is kezdte a magyar mentoringot az új csapattal.
Nem látni még természetesen most a járványhelyzet végét, mégis vajon mikorra heverheti ki, hát fogalmazunk így, a vírust a szektor? Sokak szerint azért elhúzódó hatásokkal és következményekkel kell számolni, tehát még a következő évek sem lesznek vélhetően könnyűek a szektor számába. Önök hogyan látják ezt?
Ez biztos, hogy hosszú lefolyású lesz. Egyébként ezzel kapcsolatban is nagyon sok tanulmány jelenik meg a mostani időszakban. Az egyik például a McKinsey tanulmánya szerint egyébként ez 20-23 év végéig valószínűleg nem fog visszaállni az a helyzet, ami a vírus előtti időszakot jelentette.
Beszéltünk kicsit részletesebben is a Magyar Divat és Design Ügynökség tevékenységéről. Zárjuk is talán ezzel a beszélgetést, hiszen ugye említettük, hogy egy fiatal intézményről van szó, két és fél éves múltra tekinthetnek vissza, és ugye annak idején a Magyar Turisztikai Ügynökség égisze alatt jött létre az ügynökség. Érdekelne, hogy hogyan is látja, hogy a turizmus és a divat összekapcsolható, van ebben, vagy vannak ebben lehetőségek, akár a jövőre nézvést is?
A mai napig egyébként a Turisztikai Ügynökség lányvállalata vagyunk, úgyhogy nagyon fontos célkitűzésünk az, hogy az országimásba a divat és a dizájn szorosan kapcsolódjon, és azt gondolom, hogy ez egy elengedhetetlen kötelék itt, hogyha gondolunk az épített örökségünkre, akár a bor kultúránkra. Ezek mind olyan hívószavak, amik egyébként a turistákat nagyon érdeklik, és a megváltozott az elmúlt időszakban ezért a turisztikai szokásokkal élménykeresőbbek a turisták, és kifejezetten szeretnék megismerni az adott országra jellemző ízeket, akár itt gondolhatunk a divatjára, a dizájnjára. Úgyhogy igen, szoros összefüggést látok a turizmus és a divat és a dizájn területe között, és látszik is, hogy egyre tudatosabban keresik fel a turisták a divat és dizájn termékeket.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy van olyan, hogy divatérzékeny turizmus, tehát hogy kifejezetten designer termékekért utaznak mondjuk Rómába, Párizsba, Londonba, Milánóba, és esetleg majd Budapestre is, vagy legalábbis egy fontos szempont, amikor a városlátogatást megtervezik az emberek?
A divatturizmus, mint olyan, az egyértelműen létezik, tehát pont ezekben az országokban, városokban, amit az előbb felsorolt. Viszont én azt gondolom, hogy mi Magyarországon nem feltétlenül a divatturizmus világába fogunk becsatlakozni. Nekünk azt kell elérni, hogy az ideérkező turisták találkozzanak ezekkel a termékekkel, és hogyha csak arra gondolunk, hogy a mi utazásunk során mit veszünk figyelembe, vagy hogyha szeretnénk hazavinni egy adott országból egy szeletet, egy emléket, amire onnantól kezdve mindig visszaemlékezünk, az általában egy kerámia, egy ruhadarab, vagy bármi, ami kisebb, apró termék, nekünk erre kell lehetőséget biztosítani, hogy ezekkel a termékekkel a fogyasztók, vagyis a turisták találkozzanak, és hazavigyenek egy szeletet az országból, ami onnantól kezdve emlékeztetni fogja őket örökre, hogy érezték magukat itt Budapesten, vagy Magyarországon.
Köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt órában Bata Jakab Zsófia, a Magyar Divat és Design Ügynökség vezetője volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm szépen én.